Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és különleges szeretettel az édesanyákat és a nagymamákat. Jó volt hallgatni a szolgálatokat, úgy megmelengedte a szívemet. Az adományokhoz olvasott vers egy része úgy igazán szólt nekem, mert azt olvasta a testvérnő, hogy az erőtelen erejét és a megfáradtnak az erejét megújítja. Hajnal 5-kor indultam otthonról, és most már érzem, hogy kezdek fáradni, pont most, amikor az ígét kell hirdetni, de hiszem azt, hogy az Úr meg fog segíteni és meg fog erősíteni. Szeretném kérdezni, hogy tudjátok, hogy miért vagyok itt? Kinek köszönhető, hogy itt vagyok? Hát a jó Istennek, én hiszem, hogy az ő útjai kifürkészhetetlenek. Van egy osztály a Magyar Unióban, amelyet úgy neveznek, hogy személyes missziószolgálatok osztálya. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetekben a személyes misszióról, a tanítványságról beszélünk, dolgozunk, és szeretnénk segíteni a testvéreket, hogy igazi tanítványok legyünk. Minden osztály év elején felajánl néhány szombatot a gyülekezeteknek, a lelkészeknek. A lelkészek kiválogatják ezeket az igehirdetőket, osztályvezetőket, és a felajánlott szombatok közül, amit felajánlunk, bejelölnek. Hogy kijelölt be engem közületek, nem tudom, vállalja valaki, vagy ti sem tudjátok, én sem tudom. Itt vagyok most úgy, mint a személyes missziószolgálatok osztálya vezetője, és szeretnék ezen a területen segíteni nektek, szolgálni nektek, és természetesen Istent dicsőíteni. Jézus Krisztus, amikor elment erről a földről, akkor azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Volt más parancsa Jézusnak ezen kívül, ami a feladat az egyháznak? Tegyetek tanítványokká minden népeket. Elmenvén tegyetek tanítványokká, és mi is magunk legyünk tanítványok. Ha azt kérdezem tőletek, nem ismerlek benneteket, lehet, hogy meglep a válaszotok, de szeretném kérdezni, hogy ki az, aki tanítványnak érzi magát? Mindenki. Szeretném, ha mindenki. Ellen White azt mondja, hogy aki elfogadta Jézust az ő szívébe, és szövetséget kötött vele, az tanítványként születik bele az ő közösségébe, az ő családjába, az ő egyházába. Tehát mindnyájan tanítványok vagyunk. Mivel mindnyájan tanítványok vagyunk, ezért úgy kell élnünk, mint a tanítványok. Természetesen, hogy vannak módszerek, mit csinál a tanítvány, hogy csinálja. Én nem tudok most egy szombat alatt nektek ezekről a kérdésekről beszélni. Én inkább a lelki oldalát szeretném megközelíteni. Van olyan dolog, amivel Isten megbízott bennünket, és van egy ígérete, hogy az ő szent lelkét adja az ő egyházára, hogy ezt az utolsó üzenetet, amiről a szombatiskolában tanultunk, ezt el tudjuk vinni az egész világra. Imádkozunk, nekem is imacsoportjaim vannak, amikor imádkozunk a szent lelk kiáradásáért, de azt tudom biztosan, hogy addig Isten nem teszi rá a bélyegét a mi üzenetünkre, a mi szolgálatunkra, amíg nem azt tesszük, amire elhívott bennünket. Ha még nem értjük a tanítványság lényegét, nem tudjuk, hogy miben áll a tanítványság, és Isten azt a hatalmas erőt adná, mint amit az apostoloknak adott, akkor egy csomó össze-vissza dolgot vinnénk a világnak. Ezért Istennek meg kell várni azt, amíg megértjük az üzenetünket, a mi küldetésünket, és amikor megértettük, akkor ő nem fog tétovázni tovább, hogy ránk árassza az ő áldását. Mondom azt, hogy a bölcsek kövét szorongatom, de meg vagyok győződve, hogy amit ma elmondok nektek, ez ebből a szempontból nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi a tanítvány feladata, hogy él a tanítvány, és hogyan dolgozik. Az Ószövetségből egy ígét szeretnék olvasni, és lehet, hogy felteszitek a kérdést, hogy hogy függ össze ez a tanítványsággal. Mózes második könyve 20. fejezetéből, de nem a 10 parancsolatot fogom elolvasni, hanem a 10 parancsolat utáni részt, történetet fogok feleleveníteni előttetek, és ennek az üzenetét fogjuk megkeresni közösen. Mózes második könyve 20. fejezet, 18-tól 21-ig terjedő szakaszt olvasom. Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek és villámlásnak, a kürtzengésnek és a hegy füstölgésének. Látva mindezt, a nép reszketni kezdett és távolabbra állt. És ezt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. A nép tehát távolabbra állt, Mózes viszont közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol az Isten volt. A történet szereplőit két csoportra oszthatjuk. Voltak olyanok, akik féltek Istentől, megrettentek, és elmenekültek. És a történet szereplőnek a másik része, a kisebbség, Mózes, ő nem elmenekült az Istentől, hanem oda ment az Istenhez. 2 millió ember, amikor meghallották Istennek a hangját a hegyen, a tűzből, elmenekültek, és volt egy ember, aki oda ment az Istenhez. Az emberiség történelem folyamán mindig is erre a két csoportra oszlott. Az emberek nagy része, talán arányaiban is tükrözi, az emberek nagy része fél az Istentől és elmenekül tőle. De mindig találunk olyanokat, mint Ábrahám, Mózes, Dávid, akik nem féltek, nem rettegtek az Istentől, hanem szoros barátságot ápoltak vele. Nemrégen kezembe vettem egy könyvet, és ennek a könyvnek a kezdő mondata így hangzott, én már nem félek az Istentől. Én többé nem félek az Istentől. Merész mondat? Elmernénk mondani ezt, amit ez az ember mondott? Én már nem félek az Istentől. Nem sokára magyarul is megjelenik ez a könyv. Olyan volt ez a könyv, amikor végigolvastam, hogy azért imádkoztam, hogy ne fogjon el, mert láttam, hogy a lapok nagyon fogynak, és nagyon szerettem ebben ezzel a könyvvel foglalkozni. De ez a mondat található itt. Nem csak Ábrahám, Mózes és néhány másik ember találunk a Bibliában, akik nem féltek az Istentől, hanem van ma élő ember is, aki kimeri mondani azt, hogy én már nem félek az Istentől. Vajon mi okozta a különbséget? Mi volt az, ami nem csak bátorságot kölcsönzött ezeknek az embereknek, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, hanem hogy vágyjanak, élvezzék ezt a közelséget? Mit gondoltok, hogy Mózes csak kötelességtudatból ment oda? Ő is ugyanúgy félt, ő is ugyanúgy rettegett, neki is ugyanolyan kellemetlen volt, mint a nép többi részének, csak azt mondta, hogy hát meghozom ezt az áldozatot, érettetek, oda megyek az Istenhez, nem szeretném, nem jó ez nekem, de hát miattatok, hogy segítsek nektek. Vajon ezért ment Mózes oda a felhőbe? Vagy örömét lelte? Élvezte az Istennel való közösséget? A Biblia lapjain találhatunk még olyan embereket, akik nem féltek az Istentől, nem rettegtek tőle, de találunk olyanokat is, akik személyében ugyanazok az emberek egy bizonyos ideig szerették az Istent, bátran oda mentek hozzá, kapcsolatot építettek vele, és ugyanazok az emberek menekültek az Istentől. Kikre gondolok? Bibliából. Ugyanazok az emberek egy ideig oda mentek az Istenhez, tanítványok, abban segítek, hogy a Biblia, nem kell sokat lapozni a Bibliában, ha kinyitjuk az elején, Ádám és Éva. Ellen White nagyon szépen írja le ezeket a gondolatokat. Természetesen, hogy a föld történelmének nem a legszebb pillanatai ezek, de mégis megragadja az egésznek a lényegét, amikor ezekről ír. Szeretnék egy rövid idézetet olvasni, hogyha a 10 napos ima közösségben részt vettetek januárban, akkor biztos, hogy hallottátok ezeket a szavakat. Az a hely, ahol addig minden áldott napon találkozott velük a Teremtő, most üres volt. Olyan vizuális ember vagyok, elmondtam a szombatiskolában is, hogy szeretem úgy látni a dolgokat, ahogy történtek. Isten minden nap jött a csodálatos édenkertbe, az ember, az első emberpár örömmel fogadta, és jön egy nap, Isten a kertbe, ugyanarra a helyre, és üres ez a hely. Vajon milyen lehetett Istennek, hogy nem találta ott azokat az embereket, akiket máskor ott talált ezen a helyen? Az általa megteremtett első arcok azon a napon nem mosolyogtak teremtőjükre, mert a többi napon előtte mosolyogva fogadták Istent, a teremtőjüket. A karok, amelyeket megalkotott a földporából, azon a napon nem fonottak köré. A szívek, amelyek szinte az övével együttemben vertek, most furcsán távol voltak, szinte hallgattak azon a napon. Mire tudunk következtetni? Hogy minden nap örömmel várták az Istent, rámosolyogtak az Istenre, megölelték az Istent, ugye elképzelem, hogy Isten alig tudta lefejteni a Ádám és Éva karjait róla, amikor jött és átölelték az Istent, és azt mondja, szívük együtt dobogott az Isten szívével. Most üres volt a hely, nem volt mosolygó arc, nem voltak átölelő karok, és a szív hallgatott, néma csend volt. Vajon mi okozta a félelmüket és az Isten elől való menekülésüket? Látjuk, hogy ugyanazokban az emberekben milyen drámai játszódott le az egész, hogy milyen szoros kapcsolatban voltak, és egy bizonyos pillanat után pedig féltek és elmenekültek. Mi okozta a menekülésüket és félelmüket? A bűn, az engedetlenség. Én arról az oldalról szeretném megközelíteni, természetesen igazatok van, hogy közben találkoztak valakivel. Tehát egyik nap még örömmel várják az Istent, másik nap menekülnek. Mi történik a kettő között? Találkoztak valakivel. Kivel találkoztak? A kígyóval találkoztak, és a kígyó mondott nekik valamit, amit elhittek. És ez okozta a változást. A kígyó azt suttogta nekik, azt hiszekte nekik, hogy az Isten nem jó, az Isten rossz. Mert ha valaki jó, akkor oda megyek hozzá. És megölelem. Ha valakiről nem tudom, hogy jó, illetve elhiszem, hogy rossz, akkor menekülök tőle. Egyszerűen az első emberpár találkozott a kígyóval, a kígyó azt mondta, hogy rossz az Isten, ők elhitték az állítását, és elmenekültek. De szeretnélek kérdezni benneteket, hogy mit tesz azóta is ez a kígyó? A történelem folyamán, attól kezdve, hogy azt sziszegte Ádámnak és Évának, hogy rossz az Isten. Ugyanazt teszi minden embernek, azt sugallja, hogy rossz az Isten. Miért menekülnek az emberek a jó Istentől? Mert elhiszik, amit a sátán, amit a kígyó sziszeget, hogy rossz az Isten. A nép elhitte, azért menekült a 2 millió ember. Mózes nem hitte el. Miért nem hitte el Mózes, hogy rossz az Isten? Ádám és Éva miért hitték el, hogy rossz az Isten? Mert találkoztak valakivel. Mózes nem hitte el, mert ő is találkozott valakivel. Találkozott az Istennel. És az Isten bemutatkozott neki. És ahogy az Isten bemutatkozott neki, az hitte. Nem amit az ördög sugalt, hanem amit az Isten mondott. Hogy mutatkozott be Isten Mózesnek? Igen, ez az első, ami eszünkbe jut, és ez óriási, a vagyok. De volt egy másik találkozása, amit Mózes kezdeményezett, amikor azt mondta, hogy mutasd meg a te dicsőségedet nekem. És Isten megmutatta az ő dicsőségét, és már nem emlékszik arra, hogy mit látott, hanem csak annyira emlékszik, hogy mit hallott. Mert az Isten dicsősége nem az, amit a szemünkkel látunk, hanem amit a szívünkkel érzünk, és megértünk. Mert mit hallott akkor Mózes? Hogy mutatkozott be Isten? Így mutatkozott be az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme, hosszú szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Mózes ezt hitt el az Istenről, ezért hozzáment, nem félt, és élvezte a vele való közösséget. Látjuk a találkozást? Ádám és Éva találkoznak a kígyóval, elhiszik, amit a kígyó mond, ezért menekülnek. Mózes találkozik az Istennel, elhiszi azt, amit az Isten önmagáról mond, és oda megy hozzá, szeret közösségben lenni vele. Mi a helyzet azokkal, akik féltek? Kik voltak ők? Pogányok, istentelenek, akik nem tisztelték Istent. Kik voltak azok, az a 2 millió ember, aki félt Istentől és elmenekült? Isten népe. Isten népe voltak. Isten is az ő népének tekintette őket, és ők is az Istent, a saját Istenüknek tekintették. Szeretnélek kérdezni benneteket, van egy gondolatom, és lehet vitatkozni vele, lehet beszélgetni, és lehet más vélemény, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy Isten olyan kapcsolatot szeretett volna fenntartani az egész néppel, mint Mózessel. Nem tudom elképzelni azt, hogy Isten úgy gondolta, hogy van 2 millió ember, ők ha csak féljenek, rettegjenek tőlem, és Mózes, ő ne féljen, ő jön hozzám, és ápoljuk a kapcsolatot. Úgy gondoljátok el, így gondolta Isten, hogy az emberek féljenek, és rettegjenek, és meneküljenek tőle, Mózes kiválasztotta, hogy ő ne féljen, hanem oda megy hozzá. Biztos nem. Én is így gondolom, hogy nem, Isten ilyen kapcsolatot akart fenntartani a többiekkel is. Majd később látni fogjuk, amikor Mózes 5. könyvében Mózes ismét elismétli ezt a történetet, és most világossá teszi számunkra. Ki döntötte el, hogy nem úgy fogja tartani a kapcsolatot Isten a néppel, mint Mózessel? Ki döntött ebben? A nép, azt olvastuk a felolvasott szakaszban, hogy a nép azt mondta Mózesnek, hogy Mózes, te menjél az Istenhez, beszélj vele, Isten megmondja neked, amit akar, mi pedig engedelmeskedünk, de Isten ne beszéljen velünk, mi nem akarunk ilyen közösséget. Tulajdonképpen ez a közbenjárói gondolat vagy szolgálat nem az Isten terve volt, hanem az embernek a választása. Isten azt akarta, hogy mint Mózessel személyesen találkozzon vele, és ápoljon kapcsolatot, az emberek pedig mást választottak, és Isten elfogadta az ő választásukat, és egy következő próbálkozás, amikor Isten újra próbálkozott azzal, mint Mózessel, 1300 év múlva történt. Istennek 1300 évet kellett dolgozni azért, hogy az emberek ne féljenek tőle, és ne rettegjenek, hanem bátran hozzámenjenek. Majd vissza fogunk térni erre, hogy miért kellett Istennek, és mi volt 1300 év után. Ha megvizsgáljuk és összehasonlítjuk a Mózes viselkedését és a nép viselkedését, akkor látjuk a különbséget. Mózes mindvégig megőrizte az Istenhez való hűségét. El tudjátok fogadni ezt? Volt egy vallépése, amit Isten szóvá is tett, de azért nem szakította meg a kapcsolatát. Mózes nem lázadt fel Isten ellen, Mózes akkor is Isten szolgája volt, ha elkövette ezt a hívát. De Mózes mindvégig megőrizte az Istennel való kapcsolatot. A nép pedig mindig ígért, azt mondták Mózesnek, hogy amit az Úr neked mond, azt te megmondod nekünk, és mi engedelmeskedünk. Tehát a nép ígért, azt mondta, hogy Isten parancsoljon, Mózes közvetítse ezeket a parancsokat, ők pedig engedelmeskednek. Ha lefordítjuk és röviden elmondjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy Isten mondja meg, mit csináljunk, és hagyja azt a beszélgetést. Mi nem akarjuk ezt a beszélgetést. Az legyen a Mózesé, mi nem akarunk ilyen kapcsolatot. Mózes 2. könyve 24.3. Akkor elment Mózes, és elmondta népnek, az Úr minden ígéjét és rendelkezését, az egész nép pedig egyhangulag így felelt, megtesszük mindazt, amit elrendelt az Úr. Egy szép jelenet ez? Hogy gondoljátok? Ott vannak a Sinai hegy lábánál 2 millió ember, Mózes hozza az egész listát, amit Isten kér a néptől, és a nép azt mondja, hogy mi mindennek engedelmeskedni fogunk, amit az Isten kér tőlünk. Fenkölt, ünnepélyes, szép. De mi történt 40 nap után ezekkel az emberekkel, akik azt mondták, hogy nem beszélünk az Istennel, csak Mózes, mi csak engedelmeskedni akarunk, hozza a listát, mi megtesszük. Hol találjuk 40 nap múlva ezeket az ígérettevő embereket? Az aranybólyuk körül táncolnak. Ennyi volt az ígéretük. Nézzük Mózes 5. könyv 5. fejezetében, amikor Mózes visszaemlékszik erre a történetre. Mózes 5. könyve 5. fejezet 4., 5., majd a 23. verstől. Szemtől szemben beszélt hozzátok az Úr a hegyen a tűzből. Én ott álltam akkor köztetek és az Úr között, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéjét. Ha olvassuk a Bibliából, az első benyomásom az volt, hogy azért nem mentek fel, mert Mózes meghúzta a határt, addig mehetnek, nem mehetnek tovább. De itt az ötödik könyv azt mondja, hogy azért nem mentetek az Istenhez, mert féltetek, és én elmondtam az Úr igéjét nektek. A 23. vers. Akkor hallottátok a hangot a sötétségből, a hegy pedig tűzben égett, oda jöttetek hozzám törzsfőitekkel és véneitekkel együtt. És ezt mondtátok, íme Istenünk, az Úr megmutatta nekünk az ő dicsőségét és nagyságát. Hangját is hallottuk a tűzből. A mai napon láttuk, hogy életben maradhat az ember, ha az Isten beszél hozzá. Miről győzöttek meg? Hogy az ember életben marad, ha az Isten beszél hozzá. De most miért halljunk meg, folytatják, hiszen megemész bennünket ez a nagy tűz. Ha még tovább is hallgatjuk Istenünknek, az Úrnak a szavát, akkor meghalunk. Mert van-e olyan ember, aki hallotta az élő Isten szavát a tűzből beszélni úgy, mint mi, és életben maradt? Mi a kérdésre a válasz? Hogy igen. Mert hát ők mondták az előbb, hogy meggyőződtünk, hogy az Isten szólt hozzánk, és nem haltunk meg. És ők látták Mózes bemenni a felhőben, meg visszajönni hozzájuk, nem halt meg. És azt kérdezik, hogy van-e olyan ember, aki ezt, ha beszél az Isten, akkor nem hal meg. Nagyon jól tudták a választ erre a kérdésre. Amikor meghallotta az Úr, illetve még a 27. verset olvasom, csak te menj oda, és hallgass meg mindazt, amit Istenünk az Úr mond, aztán te mondd el nekünk mindazt, amit Istenünk az Úr mondott neked, mi pedig meghallgatjuk, és megtesszük azt. Amikor meghallotta az Úr azokat a szavakat, amelyeket mondtatok nekem, így szólt hozzám az Úr, meghallottam a nép szavát. Tehát az előbb elmondtam, hogy Isten kapcsolatot akar tartani a néppel, a nép azt mondta, hogy nem akarunk beszélgetni az Istennel, és az Isten azt mondta, hogy ha így döntötetek, akkor meghallgattalak benneteket. Tehát azt látjuk, hogy Mózes nem ígérget Istennek, és mégis hűséges marad hozzá végig. Nem két közben járott. Mózes nem mondta azt, hogy Isten, nem lenne jobb, ha mégis valaki más csinálná ezt, mert olyan kellemetlen nekem. Megmondja nekem, én pedig megmondom a népnek. Egy angyal esetleg, de ne így te ezzel a nagy dicsőséggel meg hatalommal. Mózes nem ígérgetett Istennek, nem két közben járott, nem mondta azt, hogy mondja meg, hogy mit vár el az Isten, és ő hűséges marad, és mégis hűséges lett az Istenhez azért, mert nem félt az Istentől, hanem oda ment az Istenhez. A kétfajta hozzáállásnak mindig az volt az eredménye. Akik féltek, azok ígérgettek, aztán bukdácsoltak. Akik szerettek, azok stabilak voltak, stabil volt a kapcsolatuk Istennel, és hűségesek voltak Istenhez. Valaki azt mondta, hogy Izrael népének a története, főleg a királyok ideje után, az egy lépés Isten felé, és kettő el az Istentől. Ha a Bírák könyvére gondolunk, amikor bajban voltak, akkor léptek egyet Isten, és azt mondták, hogy Istenünk, csak most mentsél meg az ammonitánktól, vagy a filiszteusoktól, mi aztán hűségesek leszünk hozzád. Isten meghallgatta, megmentette őket, és mit csináltak? Két lépést hátra. És mikor jött az újabb ellenség, akkor megint egy lépést Istenhez, Isten hallgassál meg bennünket, mikor meghallgatta, akkor két lépést hátra. És 1300 év alatt hol volt már a nép? Az egy lépés oda, kettő hátra. Egy lépés oda, kettő hátra. Nagyon-nagyon messze elmentek már Istentől. Illés idejében Isten azt mondta Illésnek, hogy van még 7000 ember, aki így akarja tartani a kapcsolatot, aki hűséges hozzá. De 1300 év múlva is mondtam, hogy elmondom, mi volt 1300 év múlva, akkor jött Jézus. 1300 év múlva már csak egy valaki akarta így tartani a kapcsolatot az Istennel. A többieknek ott voltak az írástudók, farizeusok, akik hozták a listát, 517 dolgot nem szabad tenni szombaton, mindenre megvoltak a listák, hogy mit kell csinálni, mit nem szabad csinálni, és ők azt mondták, hogy ezt az Isten mondta, mi engedelmeskedünk, aztán bukdácsoltak és botladoztak, és távol maradtak az Istentől. És amikor jött Jézus, akkor egyedül volt, aki oda ment az Istenhez, és tartotta a kapcsolatot. És amikor a tanítványok ezt látták, akkor elcsodálkoztak, hogy tényleg ilyen a vallás, ilyen a hit. Jézus jött reggel az atyával való beszélgetésből, ragyogott az arca, öröm volt, örömmel élte meg az Istennel való kapcsát, és a tanítványok azt mondták, hogy Jézus, mi is akarunk valamilyet, tanítsál meg bennünket erre. Hát Jézus pont erre várt, és Jézus azért jött, és ezért mondta a Samária asszonynak, hogy már nem a templomban, és nem közbenjáróval, hanem az igaz emberek az ő szívükben, a lelkükben közvetlen Istenhez járulnak. Már nem kell közbenjáró. Mózes idejében Isten felajánlotta ezt a módszert, hogy így tartsa kapcsolat a népen, a nép azt mondta, hogy nem. 1300 év múlva jött Jézus, és bemutatta, hogy hogy működik ez a kapcsolat, és újra felajánlotta. És az már 2000 évvel ezelőtt történt, vagy elfogadtuk-e, hogy mi tartjuk a kapcsolatot Istennel, szeretjük az Istent, vagy pedig azt mondjuk, hogy Isten mutassa meg a listát, mondja meg, hogy mit csináljunk, mi megtesszük, és aztán hagyja ezt a beszélgetést. Nekünk is döntenünk kell ebben a kérdésben. Ellen White elmondja, hogy az a gondolat, hogy bármit is tehetünk azért, hogy kiérdemeljük a kegyelmet és a bűnbánatot, téveszme az elejétől fogva. Tehát az, hogy mi megtehetünk valamit, mint a nép mondta, hogy persze megtesszük, hogy ne, csak Isten mondja, hogy mi megtesszük. És Ellen White azt mondja, ez téveszme az elejétől fogva. És idéz egy éneket, ami szerencsére megvan magyarul is. Ennek az éneknek a második verszaka úgy kezdődik, hogy bűnös ember nem tehet törvényednek eleget. Ismeritek ezt az éneket? Buzgoságom égne bár, könnyen folyna, mint az ár, el nem törli bűnömet semmi más, csak kegyelmed. Nem a lista, hanem a találkozás. Ez a megoldás. Adni semmit nem tudok. Nem úgy, mint tizenéte. Csak mondja Isten, mi megtartjuk. Keresztfádra borulok. Lelkem árva mesztelen, ments meg engem, mesterem. Bűnös szívvel itt vagyok, most meg, ó, mert meghalok. Ez nem az a fajta hozzáállás, hogy csak küldje Isten a listát, és megcsináljuk, hanem ez az ének azt mondja, hogy semmit nem tudok, csak a keresztfádra borulok. Ha te nem mosol meg engem, akkor semmire se jutok. Ellen White tovább azt mondja, hogy minden pogány vallás alapja az az elképzelés, hogy az ember a saját cselekedeteivel mentheti meg magát. És azt mondja tovább, hogy ezt a zsidó nép is átvette a pogányoktól. Az, hogy Isten adja a listát, és mi engedelmeskedünk, azt mondja, hogy ez nem Isten terve volt, hanem a pogányoktól vették át a zsidók ezt a gondolkodást. És azt mondja, hogy bárhol valljanak ilyen elgondolást, ott nincs védőgát a bűn ellen. Majd mi megcsináljuk. Ígérjük az Istennek. Azt mondja, hogy a zsidók átvették a pogányoktól, és azt mondja, hogy bárhol valljanak ilyen elgondolásot, nincs védőgát a bűn ellen. Ezt mondja ez a történet Mózesnél, amit felolvastunk? Ők ígértek, és azt mondták, hogy megtartjuk, 40 nap után már el is buktak. Mózes nem ígérgetett, csak szerette az Istent, beszélgetett vele, és hűséges maradt hozzá. Ez a megoldás, mi erre törekszünk, szombatiskolában beszéltünk, hogy vajon a Jézus eljön, készen leszünk arra, olyan tiszták leszünk, olyan bűntelenek leszünk. Mi a módja ennek? Az, hogy Istennek mondjuk, hogy küldje a listát, és mi megtartjuk, és majd olyanok leszünk, hogy bemenjünk a mennybe, vagy tartunk egy személyes kapcsolatot az Istennel. Aztán elmondja Ellen White a pozitív oldalról is, a másik oldalról is. Minden igaz engedelmesség a szívből származik, nem a listából, meg a külső elvárásokból. Minden igaz engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is a szív ügye volt az engedelmesség. Jézus azért engedelmeskedett, mert az atya megparancsolta, és adott egy listát, és mondta, fiam, ezt kell csinálni, vagy azért, mert a szíve ezt diktálta, mert szerette az Istent. Krisztusnál is a szív ügye volt az engedelmesség. Ha egyetértünk Istennel, akkor ő annyira azonosítja magát velünk, gondolatainkat az ő gondolataival, céljait a mi céljainkkal, úgy összeköti a szívünket és elménket az ő akaratával, hogy amikor engedelmeskedünk neki, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást, mint eleget teszünk saját indítékainknak. Amikor mi egyetértünk Istennel, amikor ő a gondolatait a miénkkel azonosítja, amikor összeköti szívünket, lelkünket az övével, akkor azt mondja, hogy az engedelmesség az nem egy külső behatás lesz, hanem nem teszünk más, mint a saját indítékainknak engedelmeskedünk. Hogy szoktuk ezt értelmezni, hogy a saját indítékainknak engedelmeskedünk? Pozitív vagy negatívan? Én megint engedtem a saját indítékaimnak. Ezek pozitív dolgok, amikor a saját indítékainknak engedelmeskedünk? Hát mindig a rosszat szoktuk, azt mondtuk, mert bűnös, romlott természetünk van. Ha engedelmeskedünk az indítékainknak, akkor a rosszat fogjuk tenni. De azt mondja Ellen White, hogyha összeköti Isten a szívünket az ő szívével, lelkünket az ő lelkével, vagy Mózes is összekötötte, ha azonosulunk a céljainkban, gondolatainkban, terveinkben Istennel, akkor ő úgy összeköti a szívünket az ővével, lelkét a miénkkel, hogy az engedelmesség nem más, mint saját indítékainknak való engedelmesség. Amikor az élvezeteinknek engedünk. Mert ez lesz az, amit élvezünk. Jézus hogy mondta, hogy itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat? Mert ez kedvelem. Ezt élvezem. Jézus élvezetből tette azt, hogy engedelmeskedett az atyának. Amikor megismerjük Istent, hogy Mózes megismerte, életünk a folyamatos engedelmesség élete lesz. Jézus Krisztus jellemének nagyra értékelésével és az Istennel való közösség által a bűn gyűlöletessé válik számunkra. Mózes miért nem lázadt Isten el? Miért nem követett el bűnöket? Azért, mert ez a fajta hozzáállás következtében a bűn gyűlöletessé válik számunkra, és nem fogjuk tenni. De amikor azt mondjuk Istennek, hogy adj egy listát, és mi engedelmeskedünk, akkor ennek az lesz a következő lépése, hogy bukdácsolunk és elbukunk. Dávid és Salamon is Isten barátai voltak, ők nem féltek az Istentől, és egy nagyon érdekes dolgot tettek. Dávid 4000 énekest alkalmazott, hogy énekeljenek a templom Isten tiszteleten. 4000 ember kapott fizetést azért, hogy énekeljenek. Ezeket az embereket Salamon állítja be a szolgálatába, amikor felépíti a templomot, hogy énekeljenek. És tudjátok, hogy mi volt a szöveg annak, amit énekelni kellett? Pedig meg van határozva, rövid, és csak ezt énekelhették. Nagyon sokszor találjuk a Bibliában, ez a munkaköri leírásuk volt, aminek a szövege is ott volt, 4000 ember, ezt kell énekelni. Adjanak hálát az Úrnak, mert jó, mert örökkévaló az ő szeretete, örökkévaló az ő kegyelme, örökkévaló az ő jóság. Ez változik a végén. Hálát kell adni az Istennek, mert jó, mert örökké tart szeretete, kegyelme és jósága. Ennyi volt az ének. Miért kellett énekelni ezt az éneket 4000 embernek, és mindig csak ezt az éneket énekelni? Ha elolvassatok a Bibliában, mindenik alkalommal, amikor megbízatást kapnak, pontosan le van írva, hogy ezt kell énekelniük. Nem mást, ezt kell énekelni. Miért kellett ezt énekelni, hogy jó az Isten? Azért, mert ha világunkat nézzük, ami a világban történik, járvány, háború, betegség, nyomorúságok, ezekből azonnal az jön le, hogy jó az Isten? Ha világunkat nézzük, és az ottani történéseket, nem ez jön le elsőnek, hogy jó az Isten. Éppen ezért Dávid azt mondta, hogy ha világban nézik az emberek, hogy milyen az Isten, nem fogják meglátni, de ő alkalmaz 4000 embert, akik ezt énekelni fogják. Ha már elfelejti az ember, és nem az első dolog, ami leesik, hogy jó az Isten, akkor legyen 4000 ember, aki énekelni fogja. Arra jutottam, hogy hamar elfelejtjük, hogy jó az Isten. Azért, mert valaki a világunkban azt hirdeti, hogy rossz az Isten. Mit mondtunk, hogy mit tett a kígyó kezdetben? Azt mondta az embernek, hogy rossz az Isten. És mit tesz azóta? Azt sugallja, rossz az Isten. És mivel ellensúlyozza Isten ezt az egészet? Hogy elhív egy kórust, akik éneklik, hogy jó az Isten. Egy érdekes tapasztalatom volt, amikor elmondtam ezt a prédikációt az egyik helyen, oda jött hozzám egy testvér, és azt mondta, hogy ő járt Budapesten egy zsidó közösségbe, és néhány alkalom után azt kérdezte a vezetőtől, ha egy éneket kellene megtanítsál velem a zsidó énekek közül, melyik lenne az? És gondolkodás nélkül azt válaszolt, hogy a 136. Zsoltár. És ha megkeresse a 136. Zsoltárt, az első három verse, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való a kegyelme. Második vers, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való az irgalmassága. Harmadik vers, és a negyedik versnél pedig elkezdi mondani Izrael történetét, mit tett az Isten, és a mondat második része, mert jó, mert örökké való az a kegyelme. Megint elmond valamit, hogy mit tett az Isten, és megint hozzáteszi. És ez a zsidó valaki, aki az oda mentek és használják, ha egy éneket kellene megtanítani, a zsidó énekek közül melyik lenne? És mit mondta ez a zsidó ember? Azt az éneket, ami arról szól, hogy jó az Isten. Ugye milyen érdekes, nekem annyira szívmelengető volt ez az egész dolog. Ha mi adventisták megkérdeznek, hogy melyik éneket tanítanánk meg valakinek, akkor melyiket tanítanánk? Ez a zsidó ember nagyon jól tudta, hogy melyik éneket kell megtanítani. Valakinek emlékeztetni kell bennünket erre, mert elfelejtjük, és azt mondtuk, hogy van egy állat, amelyik azt hiszegi, hogy rossz az Isten, de a Biblia utolsó lapjaira már, vagy az új szövetségre változik az állat. Mi lesz ez az állat? Kígyó, sziszegi, hogy rossz az Isten? Péter apostol, mikor azt mondja, hogy ordító oroszlán. Már nem sziszegi valaki halkan most a mi időnkben, hogy rossz az Isten, hanem az ordító oroszlán, amilyen hangosan csak tudja, ordítja az, hogy rossz az Isten. És Isten elhívott egy népet, egy advent népet, hogy énekelje azt, hogy jó az Isten. Van egy történet, Jósafát története, egyedi, hogy győzött Jósafát a hatalmas ellenség ellen. Egyedi ez a győzelem, hogy győztek. Énekelve. A Biblia azt mondja, hogy a kórus ment elől, és utána a fegyveres emberek, és mit énekeltek? Ha elolvassátok a Bibliából, akkor Jósafát oda ment hozzáik, és azt mondta azoknak, akik a hadsereg előtt mentek, hogy énekeljetek azt az éneket, hogy jó az Úr, örökké való az ő kegyelme. És mi lett az eredmény ennek az éneknek? A győzelem. A győzelem. Nekünk is az utolsó küzdelemben, a nagy küzdelemben a győzelem felé haladunk, és mi fogja ezt a győzelmet előidézni? Hogy azt énekeljük, hogy jó az Isten. A cselekedeteinkkel, az életünkkel azt énekeljük, hogy jó az Isten. Túl tudjuk-e harsogni az ordító oroszlánt? Mit gondoltok? Ma itt ebben a városban melyik hangot hallják jobban az emberek? Hogy rossz az Isten, vagy jó az Isten? Az ő családjának az énekét, amelyik azt énekli, hogy jó az Isten, és az éneket értsétek idézőjelbe, életünkkel, cselekedetünkkel, vagy az ordító oroszlánét hallják az emberek, hogy rossz az Isten. Túl fogjuk-e harsogni az ordító oroszlánt azzal? Mit fognak meghallani az emberek? Mit gondoltok? Jövendőlésünk van. Tehát nem azért, mert most azt látjuk, hogy mi de szépen tudunk énekelni, hanem Ellen White és a Biblia is megjövendőli, hogy túl fogjuk harsogni. Tudjátok, hogy fejeződik be a Nagy Küzdelem című könyv? Milyen szavakkal fejeződik be? Ez a vastag könyv, és van még négy kötet azon kívül, ugyanazokkal a szavakkal kezdődik az első kötet, az ötödik, az öt kötetnek az első néhány szava. Isten a szeretet úgy kezdődik, és így végződik be, de a bővebb mondat a Nagy Küzdelem című könyvben így hangzik, hogy az egész világban, a legkisebb atomtól, a legnagyobb világokig teremtett dolgok, élők és élettelenek az ő szépségükkel, tökéletességükkel azt hirdetik, hogy jó az Isten, hogy Isten a szeretet. És már nincsen kígyó hang, és már nincs oroszlán hang, mert melyik győzött, hogy jó az Isten. Hogy végződik be az ítélet? Milyen szavakkal fejeződik be az ítélet? Igazak és igazságosak a te ítéleteid, mindenható Isten. Jó az Isten. Most még az oroszlán hangosabb, mint mi. Mi hallgatunk, nem fogtunk össze, nem éneklünk. Ha egyedül éneklek, akkor túl fog harsogni, de ha csatlakozol hozzám, csatlakozunk több mint 20 millió adventistához az egész világon, és együtt énekeljük, hogy jó az Isten, akkor a Biblia azt mondja, hogy túl fogjuk harsogni, mert Istennek van egy ígérete, van egy üzenete. Az Apostolok Történetei című könyvben Ellen White azt mondja, hogy csodálatos az a munka, amit az Úr a gyülekezeten keresztül teljesít be, hogy az ő neve megdicsőítessék. A gyülekezetén keresztül fogja megvalósítani, hogy Isten megdicsőítessék, vagyis hallani fogja az egész világ, hogy jó az Isten. Megdicsőíteni Istent. A szombatiskolában felmerült ez a kérdés, hogy mit jelent, és azt mondtam, hogy újra fel fogom tenni, és nem mondtam el a szombatiskolában, hogy ne mondjam el előre a prédikációnak ezt a részét. Mit jelent megdicsőíteni az Istent? Mit jelent megdicsőíteni az Istent? Az életünkkel bizonyítani, hogy jó az Úr. Teljes mértékben egyetértek ezzel. Mit jelent, hogyan dicsőítünk valakit? Akár rokon, barát, ismerősként, ha valakit dicsőítünk, akkor mit csinálunk vele? Hogy dicsőítjük? Igen. Jót mondunk arról, akit dicsőítünk. És ha nekünk meg kell dicsőíteni az Istent, és leegyszerűsítjük ennyire az egész kérdést, mit jelent megdicsőíteni az Istent? Jót mondunk az Istenről. Ami életünkkel, ami szavainkkal, ami cselekedeteinkkel, az énekünkkel, jót mondunk az Istenről. Isten ennyire hívott el bennünket. Ez a tanítványságnak a feladat. Azt mondtuk, hogy tanítványok vagyunk, hogy vagyunk tanítványok, mit teszünk, hogyan mondjuk el. Egyszerűen Isten azt mondta, hogy tanítvány vagy, ha beálltál ebbe a kórusba, ahol a cselekedeteddel, életeddel, szavaiddal elmondod az embereknek, segítesz az embereknek abban, hogy tudomást szerezzenek arról, hogy jó az Isten. Szeretném elmondani nektek azt, hogy egy kicsit magunkban kell nézzünk adventisták. Ha megnézek meghívókat evangelizációra, 10 előadásra mindegyiknek az a címe, hogy mit tegyek. Lista. Az embereket listára. Akkor leszel kedves az Istennek, ha így hiszed, ezt teszed, és ezek a dolgok, listát adunk az embereknek. És nem tudjuk, hogy a lista az bukáshoz vezet. Nekünk be kell mutatni az Istent, hogy szeretni lehet az Istent, és kapcsolatba lehet kerülni az emberekkel. Olyan szép üzeneteink vannak, azt mondta valaki, hogy egy aranybánya az adventista hitelveknek a sokasága, és ezen ülünk. Tehát a hitelveink nagyon-nagyon fontosak. De hogy mutatjuk be a törvényt? Hogy Isten adott törvényt, az érvényben van, kezembe került egy kis füzet, hogy érvényben van még a 10 parancsolat. Kit érdekel kint? De mi ezt szóljuk, hogy érvényben van még a 10 parancsolat? Mit mondunk az embereknek? Van 10 parancsolat, érvényben van, Isten adta, Isten ellenőrzi, hogy megtartod, és ha nem, akkor elkárhozol. Megbüntet az Isten. Ezzel az embereket az Isten iránti bizalomra építjük, vagy félelemre? Az evangelizációink azt segítik, hogy az emberek Istenhez meneküljenek, vagy elmeneküljenek tőle. Hát látjuk, hogy magunknak is megvan a szerepe abban, hogy mit teszünk az utolsó időben. És Ellen White azt mondja, hogy Isten a gyülekezeten keresztül teszi meg ezt, rajtunk keresztül. Ezért el kell gondolkoznunk, hogy olyan üzenetet mondunk az Istenről, amitől az emberek megijednek és elmenekülnek, vagy olyan üzenetet mondunk az embereknek, ami oda mennek, és mint Ádám és Éva kezdetben. Ott vannak, ahol az Isten van. Mosolyognak az Istenre. Átölelik az Istent. A szívük együtt dobban az Istenével. És amikor Jézus szíve együtt dobbant az atyájával, akkor engedelmes volt. És azt mondja Lemát, hogy amikor a szívünk együtt dobban az Istennel, akkor engedelmesek leszünk. Bűntelenek leszünk. El fogjuk érni azt, amit Isten szeretne elérni. Csak két út van. Isten küldje a listát, és mi megtesszük, vagy pedig úgy, hogy olyan kapcsolatot ápolunk vele, mint Mózes is ápolt. Tulajdonképpen a nép, amikor ezt a kérést mondta, akkor úgy fogalmaztam meg, hogy ők a szív irányításról át akartak állni a kéz irányításra. Szív irányítása az, hogy a szívem diktálja, hogy mit tegyek az Istenhez, az Istennek. A kéz irányítása az, hogy megmondja, hogy mit csináljál. És ők át akartak állni arról, hogy a szívünk diktálja, hogy hogyan engedelmeskedünk az Istennek, arra, hogy egy listára. Szeretnék kérdezni benneteket, akik házasok vagytok, vagy lesztek, vagy gondolkoztok erről. Mi történik akkor egy házas pár között, amikor azt mondja az egyik, hogy drágám, mondd meg, hogy mit csináljuk. Adj egy listát, hogy mit csináljuk, és azért, hogy a házasságunk megmaradjon, én mindent meg fogok csinálni. De mondd meg, hogy mit csináljak. Adj egy listát, hogy mit csináljak. És én meg fogom tenni a gyermekekért, meg a házasságunkért meg fogom tenni. Mit gondolunk erről a házasságról, amikor egy ilyen mondat hangzik el? Hogy vége. Amikor már a szívem nem diktálja, hogy mit tegyek, hogy kedveskedjek a feleségemnek, hanem csak a tőle kapott lista, hogy még látszatát fenntartjuk annak, hogy megmaradt a házasságunk, akkor már csak papíron van meg, meg a látszatban van meg. Mert az igazi házasságban ráérzünk a másik embernek az érzéseire, fáj, ami neki fáj, tudjuk, hogy mivel okozunk örömet. Nekem nincsen ilyen listám, sehonnan nem kaptam, mit kell tegyek, hogy a feleségemmel boldog házasságban éljünk, azért, mert Isten a szívembe helyezi, a szívünkbe helyezi. Mit gondoltok, hogy az Istenvel kapcsolat működik másképpen? Listával? Kézirányítással? Ez is ugyanúgy működik. Isten szeretné azt, hogy ne féljünk tőle, hanem oda menjünk hozzá. És ahogy említettem az elején, olvastam ezt a könyvet, aminek az első mondata az, hogy én már nem félek az Istentől. Te hogy mész el ma ezután a prédikáció után? Még mindig félsz és menekülsz? Még mindig listát kész, hogy majd megcsinálod? Még mindig azt mondod, hogy nem akarok beszélgetni vele, azt hagyjuk a prédikátorra, a presbiterre, többiekre, én engedelmeskedek, ott valamit megteszek. Szeretnék kérdezni benneteket, hogy bonyolult-e? Isten csak annyit mondott, hogy énekeld azt, hogy jó az Isten. Ez a tanítványság. De a Biblia azt mondja, hogy Isten teremtette az embert igaznak, az ember talált különböző kigondolásokat. Megnehezítettük a kereszténységet, kitaláltunk egy csomó mindent. Az egyszerű dolog helyett, amikor az Isten azt mondta, hogy tudod, én csak egyet kérek, engedd meg, hogy szeresselek. És ha megengeded, hogy szeresselek, akkor a te szíved is fel fog melegedni, te is szeretni fogod a másik embert, nem kritizálni, és szeretni fogsz engem is. Ennyi az egész. Nem bonyolult. Isten nagyon egyszerűvé tette. Isten szeretni akar téged, ki akarja árasztani rád az ő szeretetét, azt akarja, hogy ebből a szeretetből túlcsorduljon másoknak is, és így éljük a mi életünket. Ez a tanítvány. Ez a misszió. Én kívánom azt, hogy ez a gyülekezet szépen énekelje ezt a kórust, hogy áldjátok az Istent, mert örökkévaló az ő jósága, az ő kegyelme. Hogy ez a kórus azt énekel, jó az Isten, és nagyon sokan itt a környéken, és a városban, és körülöttetek meghallják azt, hogy jó az Isten. És az én kívánságom az, hogy majd a mennyben együtt énekeljük azt, hogy jó az Isten. Amen.
Köszönjük az Úrnak a szolgálatot, az üzenetét, testvérünk szolgálatát, és köszönjük, hogy hallhattuk, hogy mindannyian kedvesek vagyunk az Úr szemében, mindannyiunkkal meghitt szoros kapcsolatot szeretne létrehozni. És kérjük őt, hogy tanítson bennünket erre, hogy ez hogyan is történjen a mi életünkben. Befejezésül énekeljük el a 15-ös számú énekünkből az első két verset, majd ima után az utolsó két versét énekeljük. Az ő hűséget
sziklaván. A lelkem nyugtót ott talál, dicsérjük Istenünket. Az égnek minden csillaga, a földnek minden népe, csak téged dicsér szüntelen, mert te vagy menedékem. Hadd áldjuk nagy irgalmadat, és teremtő hatalmadat. Dicsérjük Istenünket!
Istenünk, ebben a világban még nagyon erős az a hang, hogy rossz az Isten. És te elhívtad a te népedet, a te egyházadat, hogy énekeljük azt, hogy jó az Isten. A szombatiskolában arról tanultunk, hogy egy proféciai idő után elkezd kitisztulni a kép, az Istenről alkotott kép. Mert az ellenség, az ordító oroszlán, a sárdobáló teledobálta a te képedet, a te arcodat, a te jellemedet, a te kormányzati módszeredet sárral, és elhívtál egy népet, az advent népet, amikor elkezd kitisztulni ez a kép. És még mindig arra válsz, hogy bennünk is tisztuljon ez a kép. Még mindig arra válsz, hogy ezt a kitisztult képet tudjuk vinni az embereknek. Jézus akkor tud eljönni érettünk, amikor az emberek meglátják azt az igazi képet, az igazi jellemedet. Mi várjuk ezt, várjuk a történelem lezárulását. A menetrendet elküldted nekünk, látjuk az állomásokat, és látjuk a végállomást, amikor nem lesz kígyó, nem lesz ordító oroszlán, nem lesz sárdobáló, nem lesz vádoló, csak egy hang fog hangzani az egész világegyetemben, hogy jó az Isten. Köszönjük ezt Jézus nevében. Amen.
Ti Krisztus nevét hordozok, az Urat dicsérjétek, ha műveit szemlélitek, szent nevét hirdessétek. A bálvány Isten mindedül, mert Isten szava teljesült. Dicsérjük Istenünket! Mint jöjjetek az Úr elé, nagy öröm olyongással, gyerénekeljünk boldogan, mert győztünk Jézus által. A bűnnek rossznak vége lett, mert mindent bölcsen végezett. Dicsérjük Istenünket!
Áldásként szeretném hangsúlyozni ennek az éneknek néhány szavát. A bálvány Isten mind ledől, a hamis kép az Istenről le fog dőlni, mert Isten szava teljesül. És ezt énekeltük az utolsó verszakban. A bűnnek, rossznak vége lett, mert mindent bölcsen végezett. Dicsérjük Istenünket. Amen.